Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Az állatkísérletek után hamarosan embereken is elkezdik majd tesztelni japán kutatók azt az új gyógyszert, ami segíthet a fogukat elvesztő betegeknek. Az eljárás elsősorban a kisgyermekeknek jelenthet segítséget, idővel pedig a felnőttek is igénybe vehetik, mondta Zsemberi Ákos, a Szemüvész Egyetem fogorvostudományi karának orálbiológiai tanszékvezetője, az MTA orvosi tudományok osztályának tagja. Szabó Gergő interjúja.
Alapvetően ez a jövőben lehetséges lesz, bár azért meg kell jegyeznem, hogy itt azért nagyon sokat kell még mind a kutatóknak, mind a klinikusoknak tenni ennek érdekében. Hogy eleve a fogvesztés az kétféleképpen következhet be, illetve a fog nélküli lét. Az egyik az, amikor veleszületetten van valakinek egy foghiánya, ez nyilvánvalóan az élet elején van. A másik állapot, amikor valamilyen betegség következtében veszi el valaki a fogát. És itt a terápia vonatkozásában is először arra kell koncentrálnunk, hogy a veleszületett, tehát az élet elején megnyilvánuló fogvesztés lehet majd potenciálisan pótolni ezzel az új terápiás eljárással. Alapvetően az embernek két fogazata van, ugye ezt általában tudják az emberek, a tejfog, illetve a maradandó fog, de különböző kutatások azt mutatják, hogy van egy harmadlagos fogazatunk is, amely fogcsíra formájában van jelen az emberi szervezetben. Ennek a fogcsírának, tehát a meglevő fogkezdeménynek tulajdonképpen a kinövesztéséről lenne szó. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a fog növekedését különböző gének szabályozzák, és jelen pillanatban az a tudásunk erről, hogy az első két fogazat kinövése az fiziológiásan is, normálisan is bekövetkezik, viszont a harmadlagos fogazat az egy gátlás alatt van. És arra jöttek rá ezek a japán kutatók, hogy ha ezt a gátlást felszabadítjuk, akkor lehetőség nyílik arra, hogy ez a potenciálisan bennünk levő harmadlagos fogazat kinőjön, illetve hát, hogy ebből következően új fogak jöjjenek létre. Ami még itt nagyon fontos ezzel a terápiával kapcsolatban az az, hogy nem egy sejtes, tehát őssejt beültetésről, egy sejt alapú terápiáról van szó, hanem ennek a gátló mechanizmusnak, ahogy mondtam előbb, a harmadlagos fogazat kialakulásának a gátlását értem ez alatt, annak a gátlásáról, tehát hogy tudjuk a gátlás az ugye serkentés, és ez vezetne ahhoz, hogy olyan fogak is kialakulnak, amelyek normál körülmények között nem. Ez azt jelenti, hogy antitestet adunk intravénásan, és ez állítólag a japán kutatók reményei szerint egy egyszeri intravénás injekciós beadást jelentene, és ezt követően várható lenne, hogy megindul ennek a harmadlagos fogazatnak a növekedése. Jelen pillanatban ezek a vizsgálatok a biztonságossági fázisban vannak, tehát egészséges embereknek, felnőtt embereknek a vizsgálatát engedélyezték Japánban, hogy ez már zajlik, ezt nem tudom, és azt követően pedig a célcsoport az a gyerekek lennének, de csak azután, hogy a biztonságossági vizsgálatok minden problémától mentesen lezárulnak, mert hogy ahogy mondtam, a veleszületett foghiányok terápiájára gondolják ezt alkalmas. És majdan hosszú időt követően talán eljuthatunk oda is, hogy az úgynevezett szerzett vagy felnőttkori foghiányok pótlására is hát egy hasznos terápiás eljárás kifejlesztésre kerülhet.
Tehát akkor elsősorban ez mely korosztálynak segíthet majd ez a módszer, vagy ez a terápia?
Biztonságossági vizsgálatot 30 és 65 év közötti felnőtteken végzik, és utána pedig a célcsoportja ennek a terápiának első körben a 2-től 7 éves korig lévő gyerekek lennének, akikben veleszületetten a teljes fogazat hiányzik, így és hát náluk a legfontosabb, a legnagyobb kulcskérdés, hogy ott ne csak ugye implantátumot, vagy valamiféle mesterséges módon tudjuk a fogat pótolni, hanem természetes fogfejlődést, vagy szövet kialakulást biztosítsunk.
Ön szerint mikor válhat valósággá egy ilyen módszer, egy ilyen terápia a hétköznapokban?
Az ismereteim szerint, ha ezek a biztonságossági vizsgálatok lezajlanak, ami azt gondolom, hogy 1-2 évet igénybe vesz, Utána kezdődhetnek konkrétan célcsoporton a vizsgálatok. A japán kutatók reményei szerint 2030 körül, ha ezek a vizsgálatok ugye biztonságosnak bizonyulnak, illetve hatékonynak aztán a második lépcsőben, akkor 2030 körül várható, hogy ez az eljárás a engedélyeztetési folyamaton átmegy, és azt követően, tehát a 2030-as évek elejére, ha minden jól megy, várható a bevezetése. Az igazán nagy áttörés az akkor lesz, amikor nem csak a veleszületett foghiányokat, hanem ugye a szerzett foghiányokat, tehát az idősebb korban fellépő foghiányokat is fogjuk tudni ilyen módon kezelni. Ugyanis a szájhigiéne, illetve a fogvesztés, mint annak egy hát súlyos negatív következménye, roppant fontos szerepet játszik az életminőség, és tulajdonképpen az életkilátások vonatkozásában is. Tehát könnyű elképzelni, hogyha szerzett fogvesztést is fogjuk tudni pótolni, akkor mind a betegek életminőségét, mind az élethosszát pozitívan tudjuk majd befolyásolni, és azt gondolom, hogy ez igen fontos lesz népegészségügyi szempontból is.
Szigma, a holnap világa.
A megújuló energiaforrások globális térnyerése látványos, mégsem hozza el automatikusan a fosszilis korszak végét, mutat rá egy friss évértékelő tanulmány. A kutatás egyik szerzője, Ürge Forsas Diana szerint a globális energiaéhség erősebb, ezért az új megújuló kapacitások jelentős része nem a szén vagy a gáz alapú erőműveket váltotta fel, hanem az új fogyasztást szolgálta ki. A Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének magyar tagját Tatár Tímea kérdezte.
Az a probléma, hogy a zöld átmenettel kapcsolatban mindig csak azt nézzük, hogy még több megújuló energiát, még több zöld energiát termeljünk, és akkor minden rendben van. És arra mutat rá a cikkünk, hogy ez nem elég, egyszerre kell figyelni arra is, hogy az energiaéhségünk ne nőjön folyamatosan is annyira, mint amennyire nő, mert egyelőre a zöld energia nagyjából csak a megnövekedett energiaéhségünket tudta kielégíteni, és arra mutatunk rá, hogy a következő 5 évben is nagyjából, ha nem fókuszolunk sokkal jobban az energia igényeknek a kordában tartására, akkor fölemészti még a minden rekordot megdöntő zöld energia bővítés is, alig tudja ellátni majd csak a növekvő energiaigényeket.
Magyarán a fosszilis tüzelőanyagok ugyanúgy, ugyanolyan mértékben maradnak, mert hogy muszáj?
Az lenne a cél, ugye, hogy a minél több megújuló energiát használunk, és az szépen lassan kiváltsa a fosszilis tüzelőanyagokat. De mivel épp hogy csak a megnövekedett energiaigényeket tudja fedezni, ezért még nem nagyon váltotta ki globálisan nézve. Európában azért már látjuk a tendenciát, Európában azért sikerült, de pontosan amiatt sikerült kiváltania egy részét a meglevő fosszilis tüzelőanyagoknak, mivel Európában sokkal jobban fókuszáltunk arra is, hogy az energiaigényeket kordában tartsuk, amellett, hogy azért a gazdaság folyamatosan nő, sőt a népesség is nő, és egyre több mindenre használjuk ezt az elektromos áramot, mégis nagyon ügyesek voltunk, és sikerült ennek ellenére összességében csökkenteni az elektromos áramigényeket. 2012 óta azért egy csökkenő tendenciát mutat ez, viszont arra mutat rá a cikk, hogy ez az utóbbi 1-2 évben megfordul valószínűleg ez a szép tendencia, és lehet, hogy újra növekedésnek indulunk, mert új, hát luxus igények vannak, amik jóval nagyobb mértékben növelik az energiaéhségünket, mint amennyire tudtuk a hatékonyság növelkedéssel, meg az optimalizációval csökkenteni egyenlőre az energiaigényeket, és emiatt veszélybe kerül az a tendencia, hogy tovább is az új megújulók Európában is kiváltsák a fosszilis tüzelőanyagokat, tehát az olajat, a szenet és a gázt.
Itt most a plusz energiaéhségen mit kell érteni? Újabb légkondicionáló berendezéseket, vagy mondjuk a mesterséges intelligencia kényelmét?
Pontosan mind a kettőt, valamint az is, hogy a közlekedés egyre jobban átterelődik ugye olajról elektromos áramra, de hát ezt akarjuk és ezt várjuk, tehát ez egy olyan dolog, ami kell a zöld átmenethez. Sőt, valószínűleg a mesterséges intelligencia is nyilván kell és jó, viszont mindenképpen okosabban kell használnunk, és hatékonyabban kell használnunk, mert jelen pillanatban az, hogy például az új felhasználás, ugye csak pár hónapja csinálunk rengeteg szlopot, ezek iszonyú energiaintenzívek, és azért ezeknek egy része nem feltétlenül társadalmilag hasznos. Annyi energiába kerül, hogy akár egy 100 kilométeres autóvezetés. És van, aki csak úgy unatkozik, nincs mit csinálnia, akkor csinál ilyeneket, ráadásul föltöltjük az éterbe, ahol ugye sokan megnézik, ez mind nagyon sok energiával jár, és aztán tárolódik az adatközpontokban, ki tudja meddig. Most nagyon sürgősen szükség van arra, hogy erre a két területre még nagyobb hangsúlyt fektessünk.
Szigma, a holnap világa.
Rókáról készített videófelvételt az Inforádió egyik hallgatója Óbuda főterének közelében január közepén. A városokban egyre több vadfaj bukkan fel, és már genetikai szinten is alkalmazkodnak az itteni körülményekhez, mondta a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Heltai Miklós professzor úgy fogalmazott, hogy Darwin beköltözött a városba, amely az evolúció legfontosabb terepe lett. A riporter Herceg Zsolt.
Ezek az állatok bejönnek, vagy itt élnek?
Mind a kettővel találkozhatunk, és amikor bejön és kíváncsiskodik a városi élet iránt, abból lesz az aztán, hogy egyszer csak bennmarad és itt él velünk. Hogy itt a konkrét esetben melyik a valószínűbb, azt nem tudjuk, de azért, ha az elmúlt éveknek a megfigyeléseit rakosgatjuk össze, akkor azért az jól látható, hogy Budának nem homogén a város szerkezete. Ez azt jelenti, hogy az utcák, épületek, házak között szorulnak be olyan maradványélőhelyi foltok, élőhelyi foltok, ami nincsen beépítve, és ami alkalmas arra, hogy az ilyen betévedő állatoknak hosszú távú vagy életre szóló élőhelyet vagy menedéket adjon. Ha a folyamatot próbálunk megnézni, akkor az a legvalószínűbb folyamat, hogy vannak egyedek, amik a szélső házak között keresik a táplálékukat, ezt ismerjük több száz év óta ezt a jelenséget, hogy a róka bejár az emberi lakásokhoz, házakhoz, és az megpróbál táplálékot találni magának, csak eredetileg a házi állatokért jött, most meg egyéb forrásokat talál. Ezeknek az egyedeknek a többsége az, ahol jön, ott távozik is, de akkor is meg lehet pillantani. Egy része pedig vagy szándékosan, vagy csak utat tévesztve, de bent ragad a városon belül, és ők lesznek aztán a városon belül lakók és a városon belül szaporodó egyedek.
Miért jobb ezeknek az állatoknak ide bent a városban, mint odakint az erdőben?
Télen a város az mindig egy picivel melegebb, kellemesebb mikroklímát tud gyújtani, mint a természet. Megjelenhetnek olyan táplálék források, amelyek a városon belül jól hozzáférhetők. Ez lehet akár a kutyáknak, macskáknak a kertekben kint hagyott eleség, lehet az ember által elhagyott szemét, de lehet pusztán csak az, hogy miután a városban melegebb van, mondjuk hamarabb olvad el a hó a füves helyeken, ahol egereket, kockokat lehet fogni, tehát lehet egy táplálék bőséges időszak, kevesebb a konkrét versenytárs, tehát sok előnye van a városi létnek, amit nem tudunk, és amit nagyon nehéz eldönteni például a rókánál, hogy azzal szembesülünk, hogy azért jelennek meg egyedek, mert tudják ezeket az előnyöket, ezeket keresik, és hogy kifejezetten a városon belül szeretnének élni, vagy azzal szembesülünk, hogy betévednek, és utána rájönnek, hogy itt is túl lehet élni, mert azért ez nem ugyanaz a jelenség.
Milyen szinten alkalmazkodnak a városi állatok a városi létezéshez? Mennyire mély ez az alkalmazkodás? A felszínen marad csak a viselkedésben, az életmódban, vagy ennél mélyebb?
Ez egy mélyebb alkalmazkodás, van is valahol itt egy könyvem, itt a polcomon az a címe, hogy Darwin megérkezett a városokba. Ezt a jelenséget írja le, hogy a városok most az evolúciónak a legfontosabb szinterei, így történnek a leggyorsabb változások, alkalmazkodások és aztán az evolúciós változások is. A róka esetében direktben ilyen példa is van, hogy a legrégebb óta ismert jelenség a rókák városi létével kapcsolatban az Angliában van. Már a 80-as években gyerekeknek is adtak ki könyvet, ami a Urban Foxes címet viselte, és kifejezetten a tinédzser korosztály ismeretterjesztésére szolgálta városi rókákról. Angliában tudták azt bizonyítani, hogy a városban élő rókáknak a mandibulája, alsó állkapcsa az rövidül, rövidebb, mint a természetben élő fajtársaiké, méghozzá azért, mert más táplálékforrásokat fogyasztanak. Tulajdonképpen kutyásodik a feje a rókának, a hosszúkás fejből egy több öreg kutyás fejé változik az ember mellett. Saját kutatásainkban vaddisznónál tudtunk bizonyítani genetikai szintű alkalmazkodást, ahol a vaddisznó 18-as kromoszómájánál lehetett kimutatni igazolható eltérést a szabad területen élő egyedekhez képest, és ez valószínűleg a városi életnek a legfontosabb dolgaiért, a stressztűrésért, alvásért, tendellenes viselkedésért felelős szakaszabb a genomnak, tehát pont olyan tulajdonságokat kódol, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki jól tudjon túlélni a városban.
A tartósan városban, nagyvárosban élő vadállatok vad állatok maradnak, vagy tulajdonképpen megszelídülnek, és lehet, hogy hamarabb megszokják az embert, mint az ember őket?
Mind a kettő igaz. Egyrészt igaz az, hogy az emberrel szembeni félelem érzetük az csökken. Megint kimutatható, igazolható, elsősorban énekes madaraknál lehet nagyon jó ilyen vizsgálatokat csinálni. A menekülési távolság, tehát az a távolság, ahol megriad, elugrik az embertől, ez a távolság az egyértelműen csökken. Szokik hozzá az emberhez és az emberi környezethez. De attól még vadállatok, a szó nemes és egyéb értelmében is, azaz nem az embertől függnek, nincsenek állatorvosi kezelés alatt, és nem tekintik az embert fajtársaiknak, tehát nagyon óvatosan kell bánni az ilyen állatokkal és jelenségekkel, nem kell megszerítenünk a kis rókát, és nem kell megmenteni sem a kis rókát, hanem tisztelni kell a szabadságában.
Szigma, a holnap világa.
8 hónapnyi munkával sikerült megmenteni a pannonhalmi főapátság könyvtár állományát a kenyérbogár fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat. A könyvtárat tavaly júniustól zárták be a mintegy 100 000 kötetet veszélyeztető fertőzés miatt. A legújabb fejleményekről Rozgonyi Ádám beszélgetett Dejcsics Konrád atyával, a főapátság kulturális igazgatójával.
Nagyon örülök annak, hogy le tudtuk zárni a könyvtár rovarmentesítését, és gyakorlatilag a tervezett időpontban a munkák befejeződtek, és így a Magyar Kultúra Napjához kötődően, január 22-éhez kötődően, két nappal korábban meg is nyitottuk a pannonhalmi főapátsági könyvtárat.
Vannak olyan könyvek, amelyeket nem sikerült az eredeti állapotukkal megegyező módon helyreállítani?
Valójában az most lezárult folyamat az arra irányult, hogy a könyvtárban jelenlévő rovarfertőzést megállítsuk, illetőleg elejét vegyük annak, hogy ez a fertőzés tovább terjedjen. Ez azt jelenti, hogy most azt tudjuk megállapítani, hogy sikerült megállítanunk a fertőzést, illetőleg nincsen jelen a főkönyvtárnak a teremkönyvtárában ebben a 100 000 kötetben élő rovar, illetőleg lárva sincsen, tehát hogy minden kártevőt elpusztítottunk, és felmérhettük azt, hogy mennyiben érintette a könyvállományt ez a fertőzés. Az előttünk álló időszakban két feladat van, ami ránk vár. Egyfelől a preventív állományvédelem, magyarul konkrétan egy légtechnika kialakítása és egy zsilip rendszer kialakítása, amilyen keresztül a látogatókat beengedjük a könyvtárba. Továbbá ennek a preventív állományvédelemnek az is a része, hogy szenzorokat helyeztünk el a könyvtárban, amelyekben folyamatosan valós időben monitorozzuk a hőmérsékletet és a páratartalmat. Rovarcsapdákat helyeztünk ki, feromoncsapdákat, amelyek jelzik azt, hogy ha esetleg újra bármifajta kártevő megjelenne a könyvtárban, illetőleg kialakítottuk azt az eljárásrendet, amellyel folyamatosan monitorozzuk a könyveknek az állapotát. A másik az pedig, hogy jelenlegi adatok alapján meg kell terveznünk a restaurálást, illetőleg azt, hogy hogyan haladunk azokkal a könyvekkel, amelyeket a rovarfertőzés érintett. Ugyanakkor itt hangsúlyozni kell, hogy nincsen olyan könyv, amely megsemmisült volna, vagy amelyben rovarfertőzés olyan károkat okozott volna, amelyeket restauratív beavatkozással mondjuk ne lehetne kezelni. És a másik nagyon fontos megállapítás, hogy a könyvtárunknak a legértékesebb állománya, a kódexek és az ősnyomtatványok, azok egy állományvédelmi és vagyonvédelmi szempontból elkülönített helyen vannak, és ezeket sosem érintette a rovarfertőzés. És még az is nagyon örvendetes, hogy a könyvtárnak, a gyűjteménynek a Benediktina gyűjteménye, amely a bencés szerzeteseknek a kéziratait tartalmazza 1802 óta, ez egy légtérben van a könyvekkel, de itt sem volt semmifajta rovarfertőzés. Tehát ezt is sikerült gyakorlatilag megóvni, illetőleg ezt nem is érintette a fertőzés, de ezt meg tudtuk állapítani.
Tehát azokkal az eszközökkel, amelyeket az imént is említett, meg lehet előzni egy hasonló, hát mondjuk kétre katasztrófát, vagy pedig más könyvtárak esetében ugyanezeket alkalmazván elejét lehet venni a hasonló pusztításnak?
Az a helyzet, hogy a könyvtárosi munka az egy folyamatos harc a pusztulás ellen, vagy az enyészet ellen, hiszen természetesen tudjuk azt, hogy a könyveknek, a múzeális anyagoknak van egy természetes élettartama, és gyakorlatilag az idő múlásával az állapotuk, bár nagyon csekély mértékben, de romlik. Ugyanakkor a gyűjteményi munkának az nagyon fontos feladata, hogy az állományvédelmet azt biztosítsa folyamatosan, és hogy ezek az eszközök, tehát mind a légtechnológia telepítése, mind a látogatói útvonalnak a kontrollálása, mind pedig a feromoncsapdák, illetőleg a folyamatos restaurátori ellenőrzés, az gyakorlatilag elejét tudja venni a fertőzésnek, már amennyire emberileg ez lehetséges. Nyilván az ellenőrzések és a monitorozás az arra képes, hogy ha bármifajta kártevő most újonnan bejutna, akkor azt azonnal észleljük. A légtechnológia az a bejutó rovaroknak a szaporodását, illetőleg a rovaroknak az egyetlen a bejutását akadályozza. A kialakítandó zsilipkamra az egy meleg levegő sugárral gyakorlatilag lefújja a látogatók ruházatáról a rajta lévő bármifajta rovarokat. Mindeközben a könyvtárnak a nyílászáróin már elhelyeztük a rovarhálókat, tehát gyakorlatilag fizikai bejutásukat kell megakadályoznunk, hogy a ruházaton vagy a nyílászárákon keresztül bejöjjenek. Másik eszközünk, a légtechnika, az arra szolgál, hogy ezeknek a rovaroknak, ha esetleg bent lennének, akkor a szaporodási ciklusa az 22 fok fölött indul meg, illetőleg az átlag hőmérséklettől függ. Na most, hogyha a hőmérsékletet a könyvtárban tudjuk valamilyen módon szabályozni, akkor ezzel is nyert ügyünk van.
Értem, köszönöm szépen, fő az elővigyázatosság, és hát talán mindig fel kell készülni a legváratlanabbra is.
Ugye nagyon érdekes ez az épület, amelyben a könyveink vannak, ez egy 19. századi épület. És hogy érdekes módon, nyilván a 19. században, 1830-ban, amikor építették a könyvtárat, nem volt vezetékes víz, és nem volt központi fűtés. De ezeknek az elmaradása biztosított egyfajta állományvédelmet, mert nem lehet csőtörés, azaz nem kerül be például víz a könyvtárba, és ugye mint egy áram sem volt, és a vizet mind a mai napig nem vezették be a könyvtárépületbe, nyilván a világítást be kellett vezetni, de a technológiai fejlődés az egy újabb kockázatot jelent. Jelenleg, amit látunk, és minden könyvtár előtt kihívásként van, az pont a klímaváltozásnak a következményei, átlag hőmérséklet emelkedése, illetőleg a páratartalomnak a megváltozásai. És ezzel kapcsolatban ott van a penész fertőzés veszélye, hiszen évente kétszer a hőmérséklet és a páratartalom olyan kombinációt hoz létre, amely kedvez a levegőben lévő spóráknak ahhoz, hogy kifejlődjenek. És itt például a rendszeres tisztítás az egyetlen eszközünk, mert ezek a gombaspórák általában a poron telepednek meg, csak esetleg később jutnak bele a könyvtestbe, ha esetleg ez történik. Tehát van egy folyamatos küzdelem, illetőleg persze fel kell készülni a váratlan helyzetekre, és szerintem ennek a Pannonhalmi esetnek az egyik nagy tanulsága az, hogy a szakmai testületek és a főapátság együttműködése az példaszerű volt. Amikor mi szembesültünk a fertőzéssel, akkor érintettük az illetékes hatóságokat és szakmai szervezeteket, akik azonnal szakmai támogatást adtak, és most a szakmával együtt fogjuk levonni a következtetéseket, és a képzésbe és a tájékoztatásba a Pannonhalmi tapasztalatokat bele tudjuk építeni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.